Vallló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Kemenes Gábor atyával, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony templom plébánosával, Osvai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió mikrofonja előtt Kemenes Gábor atyát.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hivatásról beszélünk. Papi hivatás az úgy gondolom, hogy nem egyik pillanatról a másikra kialakuló dolog. Gábor atya esetében hogyan kezdődött ez a történet, ennek az útnak ki, milyen hatások állnak a elején?
Hát elsősorban a szüleimet kell megköszönnöm. Édesanyám matematika-fizika szakos tanár volt, de hittan tanított annak idején. Édesapám meg elkötelezett hívő ember volt. Ők aránylag abban az időben elég időskorban indultak neki a házasságnak. Édesapám akkor 37 éves volt, édesanyám 28, és nekik a meglepő volt, hogy a esküvőjük pénteki napon volt, mert ők kifejezetten Jézus szíve ünnepén szerették volna az esküvőjüket megtartani, és hát akkor még persze szigorú böjt volt, vagy jobb is megtartották a pénteki böjtöt. Mondták, hogy az ünnepi étel a cseresznyi is létes volt. Ez azóta is hagyomány volt, hagyomány nálunk, hogy ezen a napon nekünk muszáj cseresznyi is létet tenni. És megpróbáltak így nevelni bennünket. Annak ellenére, hogy édesapám egy nagyon komoly műszaki ember volt, gyáregységvezető lett a Videotonban, párton kívül volt, de hát a maga szakember, a tudásával, mint szakember, hát képviselte ezt az egészet. És ennek aztán az lett a vége, hogy egy olyan hátteret kaptunk mi négyen gyerekek, hogy ez nagyon ajándék volt. És aztán az is egy nagyon döbbenetes volt, hogy aztán jött az ötödik gyermek a családban, aki már nagyon idős volt, édesanyám, és akkor súlyos beteg volt. Édesapám már 49 éves volt, és azt mondták, hogy ha kapnak a Jóistentől még 10 évet, akkor tudják, hogy ez jó lesz, mert akkor már a húgommal föl tudjuk nevelni, hiszen 10-11 év van korkülönbség közöttünk. Hát az én öcsém lett a családnak a szemefénye, mert szerintem az ország legjobb zongoraművésze, bár nem sokat hangversenyezik, inkább a családjában gyermekeit neveli, tanít az akadémián, de azért azt mondom, hogy mindig nagyon nagy sikerű koncerteket szokott tartani. És aztán én nagyon sokat serteperet értem a templom körül, mivel én is tanultam zongorázni, akkor sokat kántorkodtam már így, és volt egy olyan partitúrám is, hogy a Kodály Mise első kántorának kaptam egy ilyet, amikor annak idején készültünk és tanultunk, a Kodály tanárul írta ezt a misét, és hát olyan nagy ajándék volt az, hogy ezt tehettem. És közben én ugyan a Pirisztai gimnáziumban jártam, azért a Pirisztai gimnázium akkor az egy nagyon kemény gimnázium volt, úgy maga neveltetésével sokat adott, de igazából inkább az a kórus, ahová én jártam Újpesten, egy templomi kórus, ez nagyon-nagyon ajándék volt. Egy nagyon lelkes pap volt a kórusnak a vezetője, aki nem működhetett az Egri Egyház megyében, mert nem tette le az állami esküt akkor annak idején. Ebben a kórusban együtt énekeltem a Sia Jenővel is, meg nagyon sok minden kedves barátra, meg ismerőssel, és ez nagyon meghatározó volt az életemben. És amikor aztán hát eljött, én villamosmérnöknek készültem, és nem véletlen, hogy azóta is sokszor kezdeti időben a nagymarosi ifjúsági találkozón én voltam a műszaki felelős, a hangosítás, meg mindenféle dolgok van így. Jó, persze most már azóta felnőtt a technika, meg már sokkal komolyabban kell csinálni, mint akkor, de hát ezért nagyon nagy ajándék volt. És akkor jött az, hogy jött az a továbbtanulás, meg az érettség, meg minden, és akkor kaptam egy éppen ettől az atyától egy felhívást, hogy ott van a új ember, már felhívás, hogy lehet jelentkezni szemináriumba, és úgy elgondolkoztatott. És akkor aztán így érettségi után jelentkeztem teológiára. Magam sem gondoltam volna, hogy ez most mit jelent.
Ezt értem, csak hogy az érdekes, hogy ugye mondta atya, hogy villamosmérnöknek készült, aztán kapott egy ilyen
értesítés, hogy lehet a teológiára is menni, tehát mi volt a kettő között? Valami csak történhetett.
Hát persze, hát az volt az a kórus, az egy fantasztikus ajándék volt, mert mi ott rendszeresen hetente próbáltunk, vasárnap együtt énekeltünk, nyári lelki gyakorlatok voltak, szóval ez meghatározó volt. És aztán én lassan bekerültem a Regnum Marianum közösségben, még akkor persze nem tudtam, hogy ez micsoda, mert akkor még nagy titok volt, meg volt adva, hogy most itt kell találkozni, hogy aztán mit csinálunk, meg hogyan csinálunk, az akkor még nem volt annyira nyilvánvaló. László Gábor atyával nagy hatalmas ajándék volt a vele való személyes találkozás, ő segített, mit tudom én, latinban, meg akármiben így korrepetált annak idején, és ez egy meghatározó dolog volt, ezek a papi ismerettségek, és egyáltalán az, hogy a templom körül, a minisztrálással, akkor aztán ottani templomi táborokban még azért elég naív elképzeléseim voltak a papságról, nagyon tetszett az, hogy azért ez nem kispályás dolog volt ott azért, abban az időben azért az 60-as évek még azért nem könnyű időszak volt, és hát egy kihívásnak is éreztem ezt az egész dolgot, de amikor aztán úgy bekerültem a személyre, először nagyon hatalmas nagy öröm volt számomra, utána nagyon sokat vívódtam arra, hogy én tényleg alkalmas vagyok erre, vagy nem. Tényleg műszaki embernek készültem, az irodalommal mindig is bajba voltam, meg hogy hogyan kell beszélni, verseket nagyon nehezen tanultam, próbda prédikációt, nem tudom mennyi ideig küzdködtem vele, hogy ezt most elmondjam meg, hogyan tudom ezt elmondani, és mindig is volt bennem a kérdés, hogy tényleg, Isten, tényleg alkalmas vagyok erre, és tudom, hogy amikor aztán érkezett a diákonus szentelésnek az ideje, mai napig nem tudom, hogy honnan vettem ehhez a bátorságot. Én 22 éves voltam akkor még ilyen könnyen lehetett menni. 22 éves voltam, hogy a felszentelés előtt, hogy most tényleg a Isten akar, elmentem egy hétig külön magányba, hogy végig gondoljam, végig imádkozzam, és azt mondtam, hogy Uram, hát te akarod, neked ilyen ember jó, hát akkor legyen neked. És akkor azt mondtam, hogy igen, mondtam. És tényleg akkor megrendítő volt, hogy 22 évesen ott lehasalva az a megrendítő élmény volt számomra az oltár előtt a szenteléskor. Persze azt gondoltam, hogy akkor mindjárt megúszok, és mindjárt rendben van. Nem ilyen egyszerű volt. Tovább is voltak tantárgyak, amivel küzdködtem, meg tanulással, és hát ugyanezt végigéltem a papszentelés előtt is, mert most még mindig vissza lehetne lépni ebből az egész dologból. Közben azért voltak olyan papok, akik azért a példájuk meg az életük meghatározó volt a számomra, amiből aztán nagyon komoly barátság is lett. Ezek mind segítettek abban, hogy aztán végül is éppen, hogy betöltöttem a 23 évet, akkor annak idején 24 év volt a kánoni kor, így megkaptam a püspöki engedélyt, és felszenteltek akkor 73. június 19-én. De igazából akkor döbbentem rá, hogy mit jelent számomra az a meghívás, amit az Úristen kaptam, mert akkor lett világos, hogy én nem akármilyen napon születtem. Az az év, amikor én születtem, abban az évben az a nap úrnapja volt. Az oltári szentség ünnepe, csütörtök. És ez akkor ez úgy belém hatolt, hogy hát az Úristen nem, de valamit akar. Szüleim Jézus szíve ünnepén kötötték házasságot, én az úrnapján kaptam az élet, a földi életet, akkor születtem meg erre a földre, akkor egy fantasztikus nagy dolog, és hogyha az ember úgy visszaszámol, akkor ez az úrnapja előtte, szeptember. Szóval ezek az itt dátumok azért nagyon sokat jelentett akkor számomra. És az a jelmondat is, amit akkor kaptam, tulajdonképpen így mondanám, mert igazából lapozgatva a Szentírás adott a szentelési jelmondatom, hogy nem akarok köztetek tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Akkor ez nagyon megtetszett, de évek alatt lett ez igazából nagyon súlyos mondattá, és azóta is birkózom ennek a mondatnak a megélésével, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent csinálhat az ember, de nagyon sok mindenhez kapott tehetséget, tudást. De azt gondolom, ez a hivatásunk, hogy Jézus Krisztusról tudjak, arról, aki mindent tudodott. És ha én ezt nem így teszem, akkor hogyan akarom én tenni az életemet? Hát ez a minta.
Mit tart Gábor atya a legfontosabb feladatának papi hivatásában?
Hát papi hivatásomban először fantasztikus nagy ajándék volt számomra az, hogy a Szentmise azóta is hatalmas ajándék, hogy Jézus nevében tehetem azt, amit teszek. Ma is megrendít számomra, hogy Jézus nevében mondom ki azokat a szavakat, akár a Szentmisén, vagy a kereszteléskor, vagy a feloldozáskor. Ez azóta is nem tudok ezen fülölmelkedni, hiszen egy akkora nagy dolog az, hogy Jézus megbízott bennem abban arra, hogy az ő nevében tegyem azt, amit teszek, és ez hatalmas ajándék. És éppen ezért nagyon nagy kincs lett számomra azok a találkozások, amikor az emberekkel beszélgetve megtapasztalom, hogy az Isten hogyan gyógyít, hogyan emel föl, hogyan szabadít meg terhektől. Ez egy hatalmas, megrendítő élmény. És így lett nagy ajándék számomra a testvéri beszélgetés, ami persze nagyon sokszor bűnbánattal, megtéréssel, gyónáshoz vezet, de hát mindenképpen egy ajándék az, hogy itt Jézus munkálkodik, és én mindig is igyekszem átadni neki magamat, de tudom, hogy ebben még nagyon sok javítani való van, hogy ő tudjon rajtam keresztül szólni, én igazából tiszta legyek, tiszta forrás legyek, rajtam keresztül ő tudjon szólni, vagy ő tudjon megérinteni másokat.
Mi a legnagyobb erőforrása, Gábor atyán?
Hát a legnagyobb erőforrás az előrült ki, az Úr napja, az oltári szentség, hatalmas nagy kincs, az, hogy akár a szentségimádás is, ezt persze akkor tapasztaltam meg igazából, amikor elkezdtem tudatosan járni már Medjugorjéban, és ott, ahogyan megéltük sok százan, ezren az imádságot Jézus előtt, az oltári szentsége előtt, az élő valóságát, és hatalmas nagy kincs és ajándék számomra. Erőforrás a közösség, az a háttér, ami nekem a családomat jelenti, a testvéreimet, és azért olyan nagy dolog, hogy a minden testvérem valahol elközelőttem próbálja élni a Jézusi utat. Sajnos az egyik testvérem, vagy talán már hála Jézusnál van, ő a Jenőkkel énekelt együtt, és egy nagyon nagy ajándék volt, hogy ő ebben nagyon tudatosan bekapcsolódott. A kisebbik húgom szociális testvér és orvos, nagyobbik húgomnak pedig most fogják szentelni a fiát, jezsuita papként. Szóval ez egy nagy ajándék, hogy a Jóisten ott van a családunkban, és ott él a családunkban, és mi ebben egymást próbáljuk segíteni, ez is egy hatalmas ajándék. És az hatalmas ajándék azok az emberek, akik mellettem állnak, akik a plébánián együtt élek, és akkor segítenek. Nagyon köszönöm az ő szeretetüket és szolgálatukat, meg azok a testvérek is, akikkel együtt zarándokolok, és valahol egy nagy lelki közösséget nyújt az ő támogatásuk, az ő példájuk, az imádságuk, és azt látom, hogy ez mind-mind olyan erőforrás, ami bátorít abban, hogy hűséggel, a lélek örömével tudjam megélni az emberek előtt azt, hogy én Jézusi vagyok, és Jézus útján akarok járni, és tényleg nem akarjuk máshol tudni, mint csak mind a megfeszítettről.
Sok szó esett az imádságról, akár a szentségimádás formájában, akár az egyéni imában, ugye erőforrásként is ezt első helyen említette Gábor atya. Gábor atya szerint hogyan érdemes jól imádni, egyáltalán imádkozni, hogyan érdemes?
Hát az imádságnak az egyik alapja, azt gondolom az, hogy először szálljunk rá időt, tudjuk megállni. Legyen ez a legfontosabb. Kezdjem ezzel a napot, és tudjam tényleg a központi helyre tenni az életemben az imádságot. Nem biztos, hogy mindig reggel, meg mindig akkor van rá idő, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor reggel már nagyon korán kell indulni, de az, hogy mindent imádságba tegyek, és mindent imádsággal tegyek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit csinálok, az is imádság legyen. Tehát én nem különíteném el azt, hogy most leborulok az Úr előtt, és ott vagyok csendességben, vagy azt, hogy vele munkálkodom. Mind a kettőre nagyon fontos. Mind a kettő nagyon fontos. De azt gondolom, hogy az, hogy vele tudjak dolgozni, ahhoz azért kellenek a meghitt pillanatok, az elcsendesülések, az a négy szem közti találkozások, az a pillanat, amikor ki tudok kapcsolni mindent, és mindent oda tudok bízni. És ez sokszor nagyon nehéz, mert az emberben benne van a tenni akarás, gondolkozik, hogy mit tegyen, és nagyon sokat jelent számomra, amit Mária mondott, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária való kapcsolat az úgy meghatározta az életemet a medjugorjai utak, az első utak után. Én előtte nem voltam olyan nagyon jól Máriával, olyan idegen volt számomra, hogy mit tud egy férfi embernek Mária mutatni. És aztán utána azt tapasztaltam, hogyha Mária lelkületével, ebből a ráhagyatkozással tudok odafordulni az Úristen felé, akkor nagyon sok mindent tud megváltoztatni az embernek az életében, mert akkor már nem én fogok akarni, hanem azt fogom akarni, amit az Úristen akar, és erre készen tudok készen lenni, vagy próbálok készen lenni. Persze ez mindig is egy harcot jelent, meghalását saját magamnak, és kinyílás arra, amit az Úr szeretne, vagy kíván tőlem.
Az egyház jövőjére, ha gondolunk, hát különösen arra, hogy egyre fogy a keresztények száma, itt most konkrétan Európában, meg a fejlett nyugati világban. Gábor atya, mit gondol az egyház jövőjéről, illetve jövőbeli feladatairól?
Ha mi emberi észre gondolkodunk, akkor ez egy nagyon, nagyon borulátónak kell lennünk. De én hiszem, hogy az Úristennek vannak útjai, vannak ötletei, amit nekünk föl kell ismernünk. És biztos, hogy nagyon sok minden át kellene struktúrálódni, akár az egyház életében, vezetésében, de ehhez kellenek olyan emberek, akik elkötelezettek. Kellenek olyan papok, de világi hívek is. És azt gondolom, hogy papi nemzet vagyunk. A világi papság egy nagyon komoly felelősséget jelent arra, hogy mi megszenteljük ezt a világot, és hogyha a családok úgy élnének, életük, példájuk olyan lenne, akkor én azt hiszem, hogy nagyon sokakat meg tudna érinteni rajtuk keresztül az Isten szeretete. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy azt mondjuk, hogy kevés a pap, de talán inkább azt mondanám, hogy kevés az elkötelezett család, otthon, közösség, ahonnan meg tud érlelődni egy hivatás, ahogy ki tud bontakozni egy hivatás. Én nagyon-nagyon hálás vagyok a szüleimért, az ő életüket. Ők sose mondták azt, hogy én pap legyek, sőt, édesapám lebeszélt róla, hogy fiam, gondold meg, jól gondold meg ezt. Én azt szeretném, hogy ezt jól csináld. És én nagyon köszönöm, hogy tudom, hogy imádkozott értem, és sokan a példája volt számomra az útmutatás. És én azt gondolom, hogy ma is erre volna szükség, hogy azok a keresztények ne legyenek langyosak, akik ma itt élnek templomi közösségben. És azt látom, vagy másfajta közösségekben, azt látom, hogy az egyház közösségi arculata egyre jobban bontakozik ki, és ez nagyon nagy reménnyel tölt el, mert hol közösségben élnek testvérek, tudják egymást segíteni, tudják egymást bátorítani, tudnak egymásnak kontrolljai lenni, és tudják figyelmeztetni és segíteni, hogy az, amit teszel, az hiteles legyen, élő legyen, jel legyen, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a ma keresztény valóban hegyre épült város világvilágosságát követő emberek legyenek, és legyenek olyanok, akikben ott érződik Krisztus íze, ahogy a földsúly. De persze ehhez az kell, hogy ne azt keressem, amit én szeretnék, hanem amit ő szeretne, Jézus szeretne velem. És ez persze úgy gondolom, hogy állandó készséget jelent az ember számára, az imádságos lelkületet, hogy azt akarjam, és úgy tegyem, hogy ezt ő szeretné.
Ezek szerint az imádság, és nagyon gyakran, sokszor említette Gábor atya a közösség szót, tehát az imádság és a közösségnek a megélése az, ami hát reményt adhat a jövő kereszténységének, illetve az Istenbe való megmaradásunknak.
Hát az imádság, mint forrás, az élő Istennel való kapcsolat, és egyre jobban bennem lesz az ő élete és az ő szeretete. A közösség pedig, hát ahol ketten-hárman itt vannak, én ott vagyok köztetek, az mindig is jel. Sajnos rólunk magyarokról azt mondják, hogy mi nagyon széthúzó emberek vagyunk, és ketten-háromfélét akarunk, de hogyha most meg tudnánk csinálni azt, hogy egyet akarunk Jézus szeretetében, akkor az hatalmas erőt tud jelenteni. És hát nagyon sokszor tapasztalás az, hogy ahol együtt vannak közösségben, imádságban, hatalmas erőt jelent. Ilyen erő volt, hogy ilyen tapasztalás is volt most papi lelkijelöltről Medjugorjeban, ahol 350 pap voltunk együtt körülbelül, és olyan nagyon jó volt, hogy a lelkigyakorlat vezető Ferences atya azt mondta, hogy figyeljetek ide, papok, nem csak a hívektől kér az üzenye azt, hogy böjtöljetek, hanem tessék böjtölni. És akkor a szerdai napot kenyeren és vizen töltötte ez a csapat. És akkor azt mondta, hogy tessék bűnbánatot tartani. És akkor aznap tényleg egy komoly bevezető után úgy láttam, hogy minden pap meggyont. És ott fantasztikus erő volt ebben, hogy most ott mindenki akart megtisztítani. És akkor azt mondta délután, akkor most tessék egymásért imádkozni. És akkor a papok egymásért imádkoztak ott, és egy hatalmas én úgy gondolom, hogy talán tűz született a szívekben, és amikor aztán ez mindez megvolt, az esti mise után pedig azt mondta, most akkor fenjetek, és áldjátok meg az embereket, és az ott lévő 20 ezer embert, az a 350 pap megáldotta. Én azt hiszem, hogy akkora erő volt ebben, megtapasztalás, hogy egyet ott tudott tenni az a csapat, és én azt gondolom, hogy ha minél több ilyen alkalom lesz, valahol, ahol együtt akarnak, együtt tesznek, akár papok, akár hívek, az hatalmas tüzet tud lobbantani.
És végül, hogyha most egy fiatal ember oda menne Gábor atyához, hogy hát az ő szívében, fejében mocorog a papi hivatás, akkor mit tanácsolna neki útravalóul?
Hát én szeretném őt bátorítani, de azt szeretném kérni tőle elsősorban, hogy azt gondolja végig, hogy milyen is az ő kapcsolata Jézussal, tudja neki átadni magát egészen, és tudja egészen rábízni magát az ő vezetésére, és én szívesen végigbeszélgetném az ő elképzeléseit, hogy mi is az ő elképzelései, és azt talán szembesíteném azzal, amit Jézus kér, amikor azt mondja, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét, ahogy a rókának udója van, az égmadarájának fészkük, de vajon tudsz-e mindent oda tenni? És azt gondolom, aki tud ilyet mondani, és tud erre elindulni, van benne kalandvágy, van benne bátorság, van benne bizalom, hogy meg fogja tapasztalni, az Isten felemeli őt. És én hiszem, hogy az Isten megadja a meghívottaknak a kegyelmet, bár nagyon sok válságot tapasztalunk, de én azt gondolom, hogy ez nem a papságnak a válsága, hanem az embernek a válsága. És hogyha az ember olyanná tudna lenni a mai embere, a mai fiatalja, a mai férfi ember, akit Isten meg tud szólítani, és oda teszi az életét, én hiszem, hogy ebből jó pap lesz, meg tudja ezt élni. Ezért csodálkozom, és ezért vagyok úgy, hogy ezért köszönöm a Jóistennek, hogy adott kegyelmet, a Szentlélek vezetett, hogy volt bátorságom 23 évesen kimondani ezt az igent. Ma azt látom, hogy nagyon sokat kellene fejlődni egy 23 éves fiatalnak arra, hogy megszülessék ebben az elkötelezettségben, de én azt hiszem, hogy nagyon is igaz, amit akkor annak én nekünk a spirituálisunk mondott, hogy ahhoz, hogy ti jó papok legyetek, először is jó pogánynak kéne lenni, azaz jó embernek, jó kereszténynek, és ha ezt meg tudjátok élni, akkor tehetek jó papok is. És azt gondolom, hogy nagyon szükség van ebben a fölnőni emberségben, hitben, és akkor egy odaadásban is meg tudja élni a Krisztushoz tartozást.
Kemenes Gábor atyával a nagykovácsi Nagy Boldogasszony templom plébánosával, Osvai Péter beszélgetett. Mária Rádió.